Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A zene nem más, mint hatalom. Persze vannak, akik nem hallgatnak zenét, és róluk nem azt mondom, hogy sajnálom őket, hanem azt, hogy mindenképpen próbálják meg. A kérdés viszont így is feltehető, mi van akkor, ha írunk, vagy mi van akkor, ha írunk is, zenét is hallgatunk. Persze a tollforgatók, a költők, az írók nem mást, hanem az érzéseiket viszik, írják papírra. Igen, ki úgy, ki így. Vendégünk dr. Puskás Attila érgyógyász, főorvos, költő, akit nagy tisztelettel, barátsággal köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, szervusz, köszönöm szépen a meghívást, igazán mindig jól érzem magam, és szeretek veled beszélgetni ezekről a mögöttes dolgokról, mint költészet, vagy egyáltalán azért a létezésnek az értelméről. Hát a zene az egy fantasztikus nyelvezet, és nyilván a bevezető zenében is az a béke, ami árasztott a zene, az tulajdonképpen az embereket egy összhangba hozó, összekötő eszköz, és ez a műsor tulajdonképpen ezt a célt is szolgálja, és köszönöm a meghívást.
Köszönjük mi is, hogy itt vagy. Jó leső érzés, jó a hangod hallani. Attila, szerinted hatalom-e a költészet, vagy hatalommal bír-e az az ember, aki az írás hatalmával van megáldva, aki írni tud, aki verset tud írni, aki lírát, prózát, könyvet, bármit?
Lehet, hogy nem a legjobb kifejezés az, hogy hatalom, mert az ember ezt félre is értheti. A mai világban, ahol olyan sok hatalmi zűrzavar meg harc van, de a költészet mindenképpen egy nagyon érdekes illata, hogy így mondjam, az emberi létezésnek, mert hogyha mondjuk ezt a hasonlatot használjuk, hogy az emberi létezés egy virágzáshoz hasonlít, ahol az ember ki tud bontakozni, saját adottságainak megfelelően fejlődik, és mindenképpen egy bizonyos irányba kibontakozik, akkor a költészet, meg egyáltalán a művészet, festészet, zene az ennek a virágzásnak az illataként fogható fel, tehát egy olyan megfoghatatlan valami, ami tulajdonképpen a mögöttes világoknak a quintesszenciáját, a lényegét közvetíti, tehát olyan világokról szól, amelyeket nem láthatunk, vagy nem tapinthatunk a hétköznapi érzékszerveinkkel. Ilyen szempontból valóban hatalmas a költő világa, mert egy hatalmas szellemiségből származhat, amely közös egyébként, tehát nem csak a költőnek a jellemzője, de esetleg a költő rátalál egy olyan hangra, amit ő közvetíteni tud. Magam nem tartom költőnek, ezt már beszélgettük az adás előtt sem, ez tulajdonképpen amit mi csinálunk, hogy időnként írogatunk, meg rímekbe szedjük az érzéseinket, ez szerintem a népköltészetnek egyfajta modernebb változata, amit az ember így leközöl. Persze ezen lehet vitatkozni, hogy stilisztikailag ez hova tartozik, de úgy, ahogy ezt beszélgettük, nem is biztos, hogy érdemes besorolni valamilyen kategóriába. A lényeg, hogy érzéseket közvetít, érzéseket vált ki emberekből, és tovább is adhatja azokat a belső megéléseket, amelyeket a szerző ilyenkor papírra vet, vagy kidob a médiába, és elolvassa valaki az írásait.
Egyetértek, és azért, mert épp elég, hogyha például a Kék Madár című könyvedre gondolunk. Miként látod, és konkrétan hogyan éled meg, akkor nem mondjuk ezt a hatalmat, hanem hogyan éled meg a költészet érzéseit, elégtételét, miután papírra vetettél egy verset, vagy még lehet, hogy lesincs írva, de már ott van valahol a fejedbe eldugva, és alig várja, hogy azonnan kikerüljön.
Igen, ez így jó megközelítés szerintem, mert hogy egyáltalán egyfajta alkotást jelent, és tényleg, amikor az ember alkot, legyen az bármi, legyen az egy szobor, vagy legyen az egy zenemű, vagy bármit, amit harmóniába tud szedni, tehát itt gondolom a harmónia az a kulcs szó, akkor ez egy örömöt, egy beteljesítő örömérzést ad, és igen, van egy ilyen késztetés, hogy ezt az örömöt meg kell osszam, mert hát az öröm az akkor igazán öröm, hogyha ezt meg tudom osztani, és nem csak az íróasztalom fiókjába tartom, de lehet ez egy olyan belső öröm, amit nem föltétlenül muszáj más is elolvasson. Nyilván ez egyénileg is változik, meg hát versenyként is, mert az embernek is vannak olyan pillanatai, amikor egyszerűen úgy érzi, hogy ez egy annyira személyes dolog, hogy nem szeretné megosztani senkivel, de általánosságban beszélve azt el tudom mondani, hogy amikor jön egy vers, és azt úgy meg tudom írni, vagy leírom, akkor egy olyan pillanatnyi örömérzést, egy beteljesülő érzést tudok magamnak, és akkor azt tovább is szeretném adni, és ezt általában meg is teszem.
A napi fáradtságot, a napi stresszt sokféleképpen ki tudjuk vezetni a szervezetünkből. Elég, hogyha az ember elmegy este szaladni, vagy egy terembe, ahol a szükséges pluszt ledolgozza. Egy-egy vers megírása egy stresszes, nehéz nap után miben segít téged?
Annyira kiszámíthatatlan, hogy így mondjam, tehát, hogy igazából a versírás nekem nem egy tudatos vagy 100%-osan tudatos mechanizmus, mert van olyan, hogy munka közben két beteg között jön egy gondolat, és akkor azt gyorsan le is tudom írni, vagy van olyan, hogy szaladás közben, vagy van olyan, hogy csak elcsendesedéskor. Ezek tulajdonképpen nem úgy tekinthetők, mint stressz levezető pótcselekvés, hanem egyfajta spontaneitás, és ezt akkor, ha nem vetem papírra, akkor van így, megtörtént sokszor, hogy nem tudtam leírni, mert nem volt nálam semmi, és akkor úgy azok úgy elszállnak. Azért érdemes leírni, és az alkotásnak a folyamata az egy érdekes jelenség esetemben, mindig egy váz jön le, vagy valamilyen alapmotívum, és akkor azt aztán úgy mentálisan fel tudom építeni. Nem jön le úgy teljesen egy az egybe. Van, amikor egyből lejön valami. Ezt a kifejezést használom, hogy lejön, mert mondom, tehát úgy érzem, hogy ez olyan világoknak a részeiből származik, amelyet fővilágnak hívunk. És ez tulajdonképpen a költőnek, vagy az alkotónak, a művészeknek ez a plusz, ami illatot ad az emberi létezésnek, hogy olyan belső világokból, vagy felső világokból közvetítenek, szimbólumokban, vagy többé-kevésbé érthető jelentőséggel, vagy jelentéssel bíró megfogalmazásban, amelyeket a hétköznapi szem nem lát, és a hétköznapi élet igazából nem tud megélni. Na most ez történhet reggel, ez az alkotási folyamat, vagy tényleg este fáradtságkor, amit viszont észrevettem, hogy amikor elkezdem írni és leírni, akkor nagyon-nagyon gyorsan szalad az idő, tehát akkor valahogy az idő az eltűnik. Ez az úgynevezett flow állapot, amit ugye a pszichológia ismer, hogy egy olyan telítettséggel bír, egy olyan töltettel bír ez az állapot, hogy tulajdonképpen nem veszed észre azt, hogy eltelt az idő. Ezek azok a tevékenységek, amikor az ember ilyen flow állapotba kerül, amelyeket biztos, hogy belsőből, szeretetből, élvezettel idézőjelbe csinál, és akkor ez bizonyosan, hogy jó, tehát ezért maga a versírás az különösen egy jó terápia az embernek.
Apropó felejtés, kihasználom a gondolatodat. Tényleg van olyan, hogy eszünkbe jut valami, le kéne írni, nem már este van, éjszaka van, és lusták vagyunk felkelni, hogy azt a gondolatot papírra tegyük. Néha tisztában vagyunk azzal, hogy mégis fel kellene állni, ezt meg kellene oldani, mert reggelre ez semmibe vész, és így is van, reggelre elfelejtjük, és nem tudjuk már leírni, már nincs velünk az a gondolat. Vajon mindezek, vagy ez a gondolatok halálához, vagy a gondolatok megsemmisüléséhez vezet? Az, hogy elszáll egy gondolat, ami abban a pillanatban nagyon szép volt, mint az álmok például.
Igen, volt olyan is, hogy álmomba álmodtam, és egy csodálatos versrímet, vagy valamilyen versot, és akkor én azt azonnal felkeltem, és beírtam a telefonomba. Tehát annyira jónak találtam, hogy azt muszáj volt leírni. Hogy ezek a gondolatok, ezek a múzsák, ezek kicsi angyalkák, amelyek szárnyalnak körülöttünk, és hát, hogyha kifogjuk őket, akkor úgy beszállnak a ketrecünkbe, de ha leengedjük őket, akkor elmennek. Tehát ezeket érdemes azért az ember az angyalkáit figyelgesse, és őket kifogdossa, hogyha jönnek. Ha nem jönnek, nem kell őket fügyszóval hívogatni, tehát hogy ez egy spontán dolog kell legyen. Van úgy, hogy hetekig nem jön semmi, aztán utána egy nap alatt jön 3-4 angyalka. Tehát ezeket az angyalkákat, ezeket szeretettel kell fogadni, hogyha jönnek, és hát ha megadatik az a lehetőség, hogy le is tudjuk írni, hogy néz ki ez az angyalka, tehát le tudjuk papírra vetni, és ezt valamilyen formában úgy közvetíteni, hogy más is lássa benne azt az angyalkát, talán az a művészet. Én nem azt mondom, hogy nekem sikerült ez, de hát hogyha így a költészetről beszélünk, még egyáltalán a művészetről, akkor mindenképpen van egy közvetítő, az a művész, aki valamit érez, valamit megél, azt lehozza, és azt átadja, és van a fogó, a vevő, és azt személyesen átalakíthatja, tehát az formálja ugyanazt a gondolatot, vagy ugyanazt az érzést. Úgyhogy ez egy közös játék, egy összhang.
Hogyha már ezt mondtad az előbb, hogy költészet, művészet, vers, a kérdéseim között ott van az is, hogy végül is kinek írunk? Magunknak? Vagy valamire gondolunk konkrétan? Vagy gondolatokat célzunk meg, és ezt akarjuk másokhoz, vagy más valakinek eljuttatni? Vagy csak egyszerűen azt akarjuk, hogy na írtam, megjelent, ott van, és akkor majd lesz belőle egy kötetnyi vers, novella, kinek írunk? Magunknak?
Ez egyéne válogatja, és esete válogatja. Általában azért a művészember az hajlamos arra, hogy a művészetét bemutassa. Tehát, hogy ez neki egy mindenképpen egy motiváció. Tehát, hogyha csak önmagának dolgozna, akkor ugye az íróasztalba teszi, vagy bezárja a műtermébe, de a legtöbb művésznek célja az, hogy azért a munkáit lássa külvilág, az emberek fogják ugye az üzenetét. Úgyhogy legtöbbször azért az emberben benne van ez a készítés, még hogyha mondjuk hosszú évekig gyűjti is az ember az írásait, és nem adja ki, akkor egy adott pillanatban aztán jön az inger, hogy igen, ezt valahogy ki kellene adni, vagy ismerté kellene tenni. Esetemben például ugye én néhány kötetet úgy összehoztam, kiadtuk, de tulajdonképpen egyáltalán az a tény, hogy én meg tudom osztani valahol, legyen az egy szociál média, hogy fölteszem a verset, az nekem így tulajdonképpen elég is. És megadja nekem azt az elégtételt, hogy igen, tudtam közvetíteni egy érzést, tudtam egy üzenetet átadni. Az én gondolataim általában ilyen egzisztenciális témájúak, tehát a létezéssel, a békével, a belső világokkal foglalkoznak, és hogy az életnek az értelmét kutatják, keresik, próbálják érthetővé tenni azt, amit mi se értünk. Tehát közösen próbálunk megérteni érthetetlen dolgokat, kibontani titkokat. A létezés az egy misztérium, az élet az csodálatos ilyen szempontból, és hihetetlen sok meglepetéssel bír. Nem tudunk felkészülni mindenre, de nyitottak kell legyünk, és ez a nyitottság, ez a receptivitás, ez a fogékonyság, hogy úgy mondjam, ez készteti arra az embert, hogy le is ír érzéseket, és egy adott pillanatban jön aztán a versírás, mert egyébként az én életemben is maga a versírás egy teljes meglepetés volt, én soha ilyenre nem is gondoltam, és nekem nem is volt régebbi ilyen hajlama.
Jó pár hónappal ezelőtt volt egy műsorunk, amikor idézetekkel kérdeztünk, és ezekre nagyszerűen válaszoltál, és ezáltal megismertünk egy kicsit téged is jobban, és elmagyaráztad, hogy mikor, mire gondoltál, ami nagyon hasznos volt. Így mára is gondolatokat emeltünk ki a verseidből, de nem csak. Így jó lenne, hogy a következő percekben folytatnánk nem a múltkori beszélgetésünket, de hogyha valamilyen lehetőséggel össze tudnánk kapcsolni ezeket a fonalakat, és akár beszélhetnénk egy-egy versedről, egy-egy idézetedről, gondolatodról, kijelentésedről.
Igen, ez egy jó játék. Szerintem is, mert hogy én is akkor újra megismerem a verseimet, mert ő rájuk nem nagyon emlékszem így kívülről, és ugyanakkor a gondolataimmal újra találkozom, akkor esetleg adhatok nekik egy újabb értelmezést, vagy egy újabb meglátást, vagy egyáltalán lehet, hogy közvetíteni tudom azt az érzést, amit akkor éreztem, amikor megírtam. De ez egy jó labdajáték, tehát várom az első feldobott idézetlabdát.
Következzen az első kiemelt gondolat. Idézem, addig nem szerethetsz, amíg magadat nem szereted.
Igen, hát ez nyilván nem az én gondolatom, ez egy abszolút alaptétel, már szinte közhelyszámba megy, hogy az ember tényleg a szó jó értelmében kell szeresse önmagát, és itt nem az egónak a fitoktatásáról van szó, hanem egyáltalán az önismeret motivációjáról. Tulajdonképpen csak úgy tudod magadat megszeretni, hogyha elkezded megismerni, és megismerni önmagunkat egyik legnehezebb feladat, de talán a legérdekesebb, legszebb életcél lehet. De az tény, hogy látjuk, hogy azok az emberek, akik önmagukkal nincsenek kibékülve, akik önmagukat nem tudják elfogadni, és a szeretet az elfogadás, ebben gondolom megegyezhetünk, azok tulajdonképpen a külvilágot sem tudják elfogadni, és mindenképpen legalábbis a törekvésünk meg kell arra legyen, hogy magunkat próbáljuk úgy megismerni, mint megszeretni, mint megváltoztatni, hogyha erre nekünk van egy belső igényünk. Ez nem egy külső ráhatásra történő változás kell legyen, hanem egy belső érzés, és ennek alapján elinduló folyamat, és hát az önszeretet, ugye a jó értelemben vett önszeretet, nem a narcisztikus, nem az önfitoktató önszeretet, hanem a jó értelemben vett elfogadó önszeretet, az egy nagyon jó kiinduló pont a tovább lépéshez, a továbbfejlődéshez, és a külvilág elfogadásához. Mert tulajdonképpen, hogyha elkezdjük boncolgatni a külvilág hibáit, akkor rájövünk, hogy ezek a hibák mind kisebb vagy nagyobb mértékben bennünk is megvannak. Tehát mihelyst én a külvilágot kritizálom, az egyértelműen azt jelenti, hogy az a probléma, az a gond, az bennem is megvan. Hogyha én teljesen el tudom fogadni a külvilágot és magamat elsősorban úgy, ahogy vagyok, akkor a külvilágot is sokkal jobban el tudom fogadni. Tehát ezáltal békésebbé tudok válni, és konfliktusmentesebbé tehetem az életemet.
Nem is olyan régen egyszer ezt mondtad, hogy a legfontosabb találkozásokat a lelkek előre megbeszélik egymással, amikor a testek még nem is látták egymást.
Jó, hát ez egy vízió, most én ezt nem akarom felboncolni, de az kétségtelen, hogy a lelki viszonyulások, a lelki egymásra hatások, azok sokszor megelőznek, vagy megelőzhetnek testi találkozásokat, és erre vannak, ugye életpéldák, vannak különböző szituációk, amelyek ezt úgymond bizonyítják, de az ember az nem csak testből áll, inkább ez a fő üzenete ennek, hanem az ember egy sokkal komplexebb valami létező, egy lény, és az emberi lénynek egy fontos alkotó eleme a szellemi régió, ami több, mint az agynak a biokémiája. Ez nekem szent meggyőződésem, orvosként is mondom, hogy többek vagyunk, mint a biokémiai folyamatainknak a vetülete, és ez a több, ebben a többen ott van egy lelki jelenlét, és ez a lelki jelenlét, ez tulajdonképpen áthatol, át tud közvetíteni testeken és fizikai létezésen, és olyan kapcsolatok, olyan lelki szövődmények jöhetnek létre az emberi életben, amelyekhez nem is kell egyáltalán testi találkozó. Na most ez megvalósulhat fizikailag, vagy megvalósulhat csak egyszerűen egy lelki síkon.
A minap egy füzet járt a kezembe, és találtam benne egy verset. Ismerősnek tűnt, amikor elolvastam a verset, és úgy csodálkoztam is, és aztán észrevettem, hogy a vers pont azzal az írógéppel íródott, ami az enyém volt, az az írógép, és akkor csodálkoztam azon a versen, hogy most láttam, hogy akkor ezt én írtam, és akkor elkezdtem gondolkodni, ez 1987-ben volt, oda volt írva, vagy 1987, csodálkoztam, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy vajon épp ennyire fejlődik például a versírás is bennünk, de a kérdés az, hogy ha a verseinkből mindig minden egyes esetben magunkra ismerünk?
Ez nagyon jó kérdés, és nagyon jó meglátás, mert nekem is vannak régebbi verseim, amikor elolvasok, akkor úgy rácsodálkozom, hogy hoppá, hát ez én voltam, ezt én írtam. Mert hogy amikor az ember azt alkotja, akkor azokkal az angyalkákkal találkozik, tehát az egy érdekes világ, egy más dimenzió. És amikor ezt a dimenziót papírra veti, utána abból a dimenzióból kilép. Nyilván, hogy az a dimenzió, az valahol benne van, tehát valahol az ősíkján működik, de nem feltétlenül tudatos, vagy nem mindig ismerős számára az a dimenzió, és amikor rátalál egy ilyen régen írt versre, akkor rácsodálkozik önmagára. Tehát mi egy nagyon sokhajtású, nagyon sok ágazású, elágazású létező lény vagyunk, mint ember, és mindegyik ágon ül egy-egy madár, vagy egy-egy virág, és az tulajdonképpen akkor megszólal, aztán elhallgat, vagy el is repül, és akkor úgy gondoljuk, hogy ez egy ismeretlen, de tulajdonképpen a mi fánknak az ágán ült az a madár. Az ember egy nagyon komplex lény, hogyha a lelki struktúráit nézzük, beszéljünk csak ugye a pszichológusok szemével a tudatalattiról, hogy ez milyen láthatatlan világ, és mennyire mélyen befolyásolhatja a létezésünket, ez a tudatalatti egy nagy kérdés, egy nagy homály. Tehát nyilván az ember, ha önmagát kezdi ismerni, akkor az is a célja, hogy világítsa meg, fényt helyezzen a belsejébe, és ezt a tudatalattit minél inkább felhozza a tudatba. A tudat kérdése is egy érdekes téma, hogy mi a tudat tulajdonképpen, mi az egyéni tudat, mi az a közösségi tudat, az, amit ugye Jung is mond, hogy van egy közösségi tudatunk, amiből aztán különböző archetípusok származnak, ezt a kifejezést ő használta. Tehát el tudunk ágazni a beszélgetésben. A lényeg, hogy az ember nyilván nem tudja megismerni abszolút teljességében önmagát, de hogy vannak olyan megnyilvánulásai, amik később elolvasva, vagy később rátalálva, talán még idegennek is érez, annyira rég történt, és annyira rejtett zugokból származik. De minél inkább befele ásunk, és minél inkább gyakoroljuk a belső életet, annál inkább világosabbá válnak ezek a területek, és akkor már úgy jobban fogjuk magunkat ismerni ilyen szempontból is.
Épp ideje akkor, hogy az Árnyék című versetből is idézzünk, tehát alszik a felszín, él a mély, csak árnyék a test, de a lélek fény.
Igen, ezzel mindenképpen az előző gondolatot akartam hangsúlyozni, tehát hogy most mi a fizikaiban is tagadhatatlan, tehát mindenki, amikor hétköznapi életét éli, akkor ott a fizikai síkon tesz, dolgozik, gondolkodik, ugye a mentális gépezet megy, ott van az emberi test, amit ugye fáj, hogyha valami baj van vele, vagy egyáltalán azt érzi, ezek kézzelfogható dolgok, de hogy azt kell elfogadnunk, azt kellene érezzük, hogy többek vagyunk, mint a fizikai, sőt, mi inkább megnyilvánulása vagyunk egy láthatatlan világnak. Ha az ember így fogja fel az életét, tegyük fel, hogy most tudományos szemszögből ezt nem tudom bizonyítani, és mondhatom azt, hogy hát ez egy tulajdonképpen egy mellébeszélés, ennek nincsen igazság háttere. De akkor is, hogyha ennek nincs mondjuk tudományosan bizonyítható igazság háttere, de hogyha az ember elfogadja azt, hogy egy mögöttes belső világból származik, és ennek a származéka, akkor, és hogy tulajdonképpen ő csak egy pici hajtása ennek az óriási végtelennek, akkor az ember sokkal békésebbé válhat, sokkal alázatosabbá válhat, sokkal könnyebben el tudja fogadni az életet, a dolgok menetét, és sokkal inkább a jóra törekszik. Mert hogy ha elfogadjuk azt, hogy pici lények is úgymond jelentéktelenek vagyunk, ne értsük félre, mert minden embernek megvan az egyéni jelentősége ebben az egész játékban. De hogyha el tudjuk fogadni azt alázattal, megfelelő alázattal és szerénységgel, hogy mi egy nagy-nagy hatalmasnak vagyunk csak a kis részei, és csak a saját szerepünket csináljuk, és azt jól próbáljuk csinálni, akkor tulajdonképpen rájövünk arra, hogy ártani nem is tudunk, nem hogy nem akarunk, hanem nem is tudunk, mert mi csak egy kis eszköz vagyunk ebben a nagy és gyönyörű játékban.
Az, hogy ki a boldog, vagy az, hogy ki az igazán boldog, erre szintén egy versetben próbáltál meg válaszolni, és nagyon jó a válasz, így már olvasom is, tehát szerinted boldog csak az, aki hálás, amilyen van, s milyen nincsen, édes óráinknak áldás.
Igen, a hála szintén már szinte közhely számba megy, hogy milyen fontos az, hogy érezzük, vagy hogy fejezzük ki önmagunkban a hálát, nem feltétlenül kell ezt hangosan kifejezni, de ezeket ugye az ember, ha az elején csak erőlteti, még az sem baj, mert aztán utána úgy valahogy részévé válik az életének, hogy igen, minden nap hálás legyen azért, ami van, és amért nincs, azért is, mert hogy az is része az ő életének, és hogy nem általában nem az emberek nem arra koncentrálnak, hogy miük van, hanem mindig ott időznek, hogy miük nincsen, és mi kellene, és hogy mi az, ami olyan rossz, és ugye nem a másik oldalról nézzük, hogy van egy kevés jó, de hát az a kevés jó, azért legyünk hálásak. Ez egyszerűnek tűnik, nagyon nehéz ezt a hétköznapi életben, mert hát erre nyilván jön a válasz, hogy akinek ilyen és olyan gondjai vannak, stb. De azt valahogy látjuk, hogy a hálával élő emberek, a hála az valahogy olyan, mint egy üzemanyag. A hála üzemanyaggal élő embereknek valahogy, mintha jobb lenne a sorsuk, mintha szerencsésebbek lennének idézőjelben. Valahol az az érzésem, hogy a hála az üzemanyag, amivel az emberi boldogságot elérhetjük egy ilyen járgánnyal, amit a hálával üzemeltetünk. Tehát, hogy megelégszünk azzal, ami van, nem azt jelenti, hogy én nem akarok fejlődni, vagy nem törekszem. De azért nem stresszelem magam, hogy most ez nem így jött össze, vagy én így akartam, de ez nem történt meg. Úgyhogy a boldogság az valóban a hála érzés, és a hála nem csak azért, ami van, hanem azért is, ami nincs.
Attila, mire jut idő a hétköznapjainkban, és mire nem? Megint egy verseddel élnék. Ebből az derül ki, hogy mire nincs idő, tehát nincs idő a haragra, nincs idő nincs, csak a szeretet éri meg, csak az a kincs, és gondolom, hogy akkor a szeretet még mindig nem, vagy nem lesz az soha sem közhely.
Igen, igen, ez az az idő, a szeretet ideje, az az idő, ahol az ember tényleg belekerül ebbe az áramlási állapotba, hogy Csíkszentmihályi Mihály fogalmazta, a flow állapotba, tehát a szeretet az időtlen, az időt elsöpri, eltünteti, és ugyanakkor erre érdemes időt szentelni, időt áldozni, idézőjelben, mert hogy ne legyen idő a haragra, ezért van az, hogy nincs idő, az tulajdonképpen felszólítás kellene legyen, hogy ne legyen idő a haragra, ne legyen idő a méregre, legyen idő az elengedésre, legyen idő az elfogadásra, ami a szeretetnek egy másik oldala, tehát a szeretet egy olyan érme, aminek sok oldala van, és ebbe belefér. Ugye elsősorban az elfogadás, az a feltétel nélküli elfogadás, most mondjuk, hogy feltétel nélküli szeretet, de szeretet az igazából definíció szerint feltétel nélküli. Ami nem feltétel nélküli, az már nem szeretet. De ez a legnehezebb, tehát ezt tagadhatatlan a saját életünkben is látjuk, hogy ezt a legnehezebb megvalósítani. Az ember a verseiben is, ezekben a megnyilvánulásaiban olyan dolgokat ír le, amelyeket nem föltétlenül megvalósított, hanem amelyeket meg szeretne valósítani, amelyek neki célkitűzései, amelyek az élet eszenciáit jelentik számára. Nem föltétlenül azt jelenti, hogy ő most elérte ezt a magasztos állapotot, természetesen nem erről van szó.
Talán azért, és jól emlékszem, akkor a Dolgaim című versetben írtál arról, hogy, és nagyon ideillik, hogy az egészben, tehát amit elmondtál, az egészben az a legjobb, hogy békéssé tesz a felismerés, és dolgaink rendezik följebb.
Igen, a béke, tehát az a belső béke, amiről beszélek, és amiről egyébként a külső béke származik, mert amíg békételen emberek élnek a Földön, addig nem lesz a Földön béke, akármilyen békeszerződéseket kötünk. Az emberi belső béke az véleményem szerint az abból adódik, hogyha elfogadjuk azt, hogy nem mi vagyunk mindennek a meghatározói, habár természetesen saját sorsunkat tudjuk navigálni az élet hajóján, de hogy el tudjuk azt fogadni, hogy van fölöttes, van mögöttes, és az élet hoz olyan szituációkat, olyan dolgokat, amelyeket nem terveztünk előre, amelyeket nem úgy terveztünk, ahogy megtörténtek, és ezt, ha el tudjuk fogadni, akkor azonnal ugye megszűnik az a konfliktus helyzet, ami a békétlenséget, a szorongást okozza bennünk. A béke az a belső elfogadás harmóniájaként lehet definiálni.
Befejezésül, érgyógyász, orvos, költő, író, mégis a saját neved és hírneved mögött Isten mosolygó szemét látod.
Ki vagyok én? Ez egy olyan kérdés, amit ha felteszünk, hogy ugye Puskás Attila, ő most kicsoda, a belgyógyász, vagy ki az érgyógyász, vagy költő túlzással, vagy író. Igazából nem tudom magam definiálni, hogy ezek közül melyik, mindegyik részem, mindegyik oldalam, ugyanúgy, mint a hallgatók bármelyike, komplex, összetett lények vagyunk, és ha megadatik az a lehetőség, az a mögöttes talentum, isteni adomány, hogy esetleg valamit meg tudunk valósítani, és azt megpróbáljuk lehetőségeink szerint a legjobban tenni, akkor ez egy beteljesítő életet jelent, és én ilyen szempontból békében vagyok önmagammal.
Szerintünk még folytatnunk kellene ezt a beszélgetést, és számítunk rád a közeljövőben is.
Köszönöm szépen, fogadom az alkalmat.
Attila, szép lassan az összhang végéhez közeledünk, köszönjük a beszélgetést, a páratlan gondolatokat, a magyarázatokat, és persze, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szépen köszönöm a kedvességed, a szoros követésed, hogy engem így ilyen kiemelt helyzetbe hozol, hogy beszélni tudok a nyilvánosság előtt, őszintén. Nem kenyerem az, hogy önmagamról nyilatkozzam, de szívesen teszem, mert veled jó beszélgetni.
A cél itt az, hogy az összhang egy nagyon jó műsor legyen, és egyre jobb legyen, és a cél az, hogy olyan emberekkel beszélgethessünk, mint te, és hogyha ez sikerül, akkor az már egy nagyon-nagyon jó és egy nagyon helyes dolog, úgyhogy nem fogod megúszni, hogy ne hívjunk még beszélgetni, várunk szeretettel. Kedves hallgatók, most azonban el kell mondjuk, hogy ennyi fért az összhangban, melyben dr. Puskás Attila Érgyógyász főorvos költővel beszélgettünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, és az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.